Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! 1929. október 28-án, hétfőn este, Aréna úti lakásában lánya halottas ágya mellett az 50-es évei elején járó Osváth Ernő, a Nyugatnak kezdettől, 1908-tól aktív szerkesztője, egy jól irányzott pisztolylövéssel véget vetett életének. Az ekkor már harmadik évtizede elejét elérő szép irodalmi és kritikai folyóirat kimondva, kimondatlanul a korabeli irodalmi élet minőségemelő és minőségerősítő intézményévé vált, ami a vele konfliktusos viszonytápoló szerkesztők, szerzők is elismertek. Osváthot titokzatos személyisége, háttérbe húzódó, írásbeliséget kerülő, emberi kapcsolataiban igen vegyes reakciókat kiváltó jelleme már életében legendákra predesztinálta, amit írókat felfedező és őket az irodalmi életbe vezető szerkesztői hivatása teljesített ki, ezért még a vele nem mindig szimpatizáló érdeklődés is alkalmassá tette ezt az eseményt a napi sajtóban szenzációként való tárgyalásra. A napilapok cím szerinti felsorolása mindennél világosabban mutatja, hogy politikai irányultság és olvasóközönségbeli elhatárolódás nélkül közölték a gyászos eseményt, valamint körülményeit, természetesen az adott szerkesztőség felfogásának hangnemének megfelelően. Nemzeti Újság időrendbe, Nemzeti Újság, Budapesti Hírlap, Magyarság, Népszava, Újság, Pesti Napló, Esti Kurír, az Est, Kolozsvári Ellenzék, a Prágai Magyar Hírlap, a Pozsonyi Nap, a 8 órai újság, a Pozsonyi Híradó, végül a Magyarország. Az általuk közölt beszámolók tudósítások szövegéből néhány jellemző tényt, összefüggést kiragadva pedig meg lehet mutatni a sajtó működését és pártatlanságát, információ gazdaságát és kikerülhetetlenségét, valamint bizonytalanságait és torzításait. Az első nap főként a stabil, hivatalnoki értelmiségi olvasótáborra rendelkező újságok szólaltak meg, a második nap a bulvárabb jellegű és a határon túli lapok, utóbbi a hírszolgáltatás késését is mutatja. Osváth titkainak egy része, a legenda alapja persze tőle magától származott, amire az életkorával kapcsolatos, racionális okokkal nehezen magyarázható elhallgatása legjobb példa. 1929-ben a napilapok és az emlékezések szerint 1877-ben született, és 52-53 éves volt, vagy lett volna. Ezt a születési évszámot ő adta meg magáról, de életében más adatokat is megadott. Valójában 1876. április 7-én született, 1929. októberének végére eszerint 53. évét betöltötte, és az 54-nek a közepén járt. Adva volt tehát egy réteg érdeklődésre számot tartó személy, egy felkavaró és dramatizálható esemény, valamint a mindkettőre kihegyezett, az olvasók érdeklődését felkeltő hírekben érdekelt napi sajtó. Az utóbbi működését, mint látszik, majd az előbbiek határozták meg. A választott halált, az avval befejezett életutat egyébként számtalan más szempontból is lehet vizsgálni, elsősorban a szerkesztői és kritikusi tevékenység felől, vagyis Osváth felfedezéseinek és melléfogásainak mérlegelésével, néha akart szakmapukkasztásának értékelésével, utóbbiak egy reális, a megjelenő közlemények tartalmát, hatását felmérő, igen időszerű és halaszthatatlan vizsgálatnak tárgyai volnának. Ezzel párhuzamosan emberi és lap előállítói kapcsolatrendszere habitusa alakulásának felfedésével, különös tekintettel szerteágazó személy és intézményi konfliktusaira, felmérhető lenne az élettel szemben kialakított állásfoglalása, értéktelentő tevékenység és családi élete egymásra hatása felől, végül elemezni lehetne a róla kialakult legendák igazságtartalmát, mindegyik szempont termékeny módon járulhatna hozzá személyén keresztül a 20. század első három évtizede sajtóéletének, irodalmi életének a megismeréséhez. De itt most kimondottan csak a napilapokban megjelent közleményekről szeretnék szólni. 1929. október 29-én és 30-án, tehát a magyarországi, budapesti, valamint a határon túli napilapok mind megemlékeztek valamilyen módon Osváth haláláról. Legelőször különféle tudósítások jelentek meg, majd már a halálát követő második nap sorjázni kezdtek a változatos emlékezések és kommentárok, legvégül pedig a következő év januárjának a közepén Móra Ferenc konklúziójával zárható az Osváth halálát a napilapokban tárgyaló írások sorozata. A 28-án éjjel történtekről, bezárva Osváth haláláig, ami éjfél előtt történt meg, és még bekerülhetett az első tudósításokba, a kedden reggel megjelenő újságok napilapok adtak hírt legelőször, a Nemzeti Újság, Budapesti Hírlap, Magyarország, Népszava, Újság, Pesti Napló. A napilapok etárgyi közleményeit terjedelem és forrásszám szerint is el lehet különíteni, messze kiemelkedik közülük az újság Páncél Lajos nevével autorizált hosszú írása, ő az egyetlen, aki névvel szerepel. A Nemzeti Újság viszont csak két bekezdésben foglalt össze a történteket. A részben tárgyszerű, részben szenzációra élezett stílus mellett a szerzők kis színes betétekkel tették változatosabbá tudósításaikat, kitérve Osoát életének korábbi szakaszaira, feleségének öngyilkosságára és lányának betegségére. Szerdán az Est tudósítása végén megszólaltatta Babits Mihályt, Gellért Oszkárt, Móricz Zsigmondot és Kosztolányi Dezsőt. A határon túli lapok közleményei rövidebbek és több hibát tartalmaznak, és az újságírók legfőbb forrása Glück Jánosné, lesz még szó róla, mellett egymás írásaiból is merítettek. A napi lapok tudósításait össze lehet vetni Elek Artúr naplójával, illetve Osváth Ernő Eleknek szóló búcsúlevelére, ami az utókorra maradt. A jó barát leírása is Glück Józsefné Garzó Iréna elbeszélésén alapul, tőle november 1-én hallotta naplója szerint. Mivel Osváth Ágnes barátnője a történteket a megelőző két napban többször is elmondta a napilapok riportereinek, az nyilván minden alkalommal módosult kissé, ez a jelenség is megbújhat az egyes újságcikkek eltérései mögött, és az Elek Artúrnak átadott változattal szemben sem árt némi gyanakvás. De ez a többször elmondott orálhisztori sajátossága, hogy az újságírók olvasó közönségre néző történetmesélése is. Minden esetre bizonyos pontokon az emlékezéseket kontrollszövegként lehet használni. A 29. keddi és 30. szerdai napilapok egy része pontosan nevezte meg a 28-ról 29-re virradó kettős halál éjszakáját, ezentúl azonban nagy szóródást mutat a leány és az apa halálának, valamint az öngyilkosság elkövetésének az időpontja. Először is a hasonló tudósítások rítusa szerint már a címbe ki kellett ugratni, sokszor egy vagy több alcím segítségével azt, amit az olvasót leginkább megfoghatja. Másodszor a cikk elején néhány mondatban vagy bekezdésben össze kellett foglalni röviden a történteket, és az ezekben a sorokban található időpont néha ellentétben áll avval, amit az események részletes ismertetése tartalmaz. Ennek a jelenségnek az a magyarázata, hogy a napi, főleg pedig a bulvárlapok hasonló tudósításai két részből tevődtek össze. Az elsőt a hír föltűnésekről azonnal a szerkesztőségben fogalmazták, nyilván általánosságban, amennyit először lehetett tudni, a másodikat az újság helyszíni tudósításának többnyire telefonon leadott jelentése alapján. Mindenre azért volt szükség, hogy a lap minél hamarabb a nyomdába, illetve az utcára kerülhessen, az eltérő időben fogalmazott és beérkező ismeretek között pedig az idő múlása miatt különbség lehetett, ami vagy pontosításban, vagy adathiányban mutatkozott meg. Példa erre a Budapesti Hírlap és a Népszava tudósítása. Meg kell jegyezni még, hogy a helyszínen Osváth lakásában az öngyilkosság pillanatában két személy tartózkodott, Osváth Ágnes barátnője és a névvel sohasem azonosított cselédlány, ő csak Elek Artúr nevezi meg naplójában Mariaként, ennek alapján arra lehet következtetni esetleg, hogy nemzetiségi vidékről jött Budapestre. Ők voltak tanúi az előzményeknek is. Az egyes cikkekben található eltérések száma azonban több kettőnél, tehát az újságírók elég találékonyan kerekítették tovább a történetet. Ami az Osváth halálával kapcsolatos időhöz köthető ismereteket illeti. A Budapesti Hírlap első összefoglalójában az öngyilkosságot a hétfő éjszaka tág határai közé helyezi, a cikk folytatásában a 11 órát adja meg, de nincs részletezve, hogy ez a lövés vagy a halál időpontja-e. A magyarság szerint 10:30-kor követte el az öngyilkosságot, a halálos sérülés után még fél óráig élt, 11 óra tájba halt meg, ami pár órával volt később, de nem tudni miért, mert ez a gondolat lezáratlan. A lap szerint Osváth Ágnes 10-kor halt meg, nincs összekötve a két időpont. A Népszava cikke is az elején a késő éjszaka terminust adja meg, de a lövés 11 órára jelezte, a halál beártától azonban nem írt semmit. Az újság nemes egyszerűséggel csak annyit jegyzett meg, hogy Osváth 11 óra után halt meg. A Pesti Napló úgy tudta, Osváth már a lánya halála után 10 perccel öngyilkos lett, és 4:12 után néhány perccel halt meg. A Pozsonyi Nap szintén néhány percről írt, ami a lány halála és az apja öngyilkossága között eltelt. Az Esti Kurír szerdai száma arról írt, hogy az esemény néhány órával azelőtt zajlott le, ahogy a kolozsvári ellenzék a Prága 30-án jelent meg a tudósítás egyébként, ahogy a kolozsvári ellenzék, a Prágai Magyar Hírlap, a Pozsonyi Nap és a 8 órai újság sem írt közelebbit, nem adott meg pontos időpontot. A határon túli lapok, amelyek budapesti tudósítók híreire alapozták tudásaikat, meglehetősen adathiányosak. A revolverről, mint gyilkos fegyverről mindennapi lap említést tett, a Nemzeti Újság forgópisztolyként apostrofálta, a budapesti hírlap pedig Browning pisztolyként nevezte meg. A revolver és a pisztoly elnevezése nem fedik teljesen egymást, bár talán ezt egy újságírónak nem kell tudnia, viszont az Esti Kurír tudósítása egyedülálló módon a beavatott tájékozottságával írt Oswald revolveréről idézet kezdődik. A revolvernek, a végzetes revolvernek is különös története van. Körülbelül 15 évvel ezelőtt kapta ajándékba egy nő ismerősétől. Akkoriban sokat járt késő éjjel haza, és az Aréna út környékén gyakran fordultak elő rabló támadások. 1904-ről van szó egyébként, hogyha visszaszámoljuk az éveket. A revolverhez aztán szívósan ragaszkodott, és azóta majdnem mindig magával hordta. A proletár diktatúra alatt kiadták a rendeletet, hogy minden fegyvert be kell szolgáltatni. Oswald a szenes pincébe rejtette el a forgópisztolyát. A vörösek lementek oda is, és hosszú ideig kutattak. A családtagjai elbeszélték, hogy milyen ijedelemben álltak ott valamennyien, amikor az egyik vörösőr a szén között kezdett kotorászni. Kis híja, hogy fel nem fedezték az elrejtett fegyvert. Idézett bezárva. Ezzel szemben a pozsonyi híradó arról értesítette olvasóit, hogy Oswald revolverét nem régiben vette. Az öngyilkosság szempontjából lényegesek az azt közvetlenül megelőző mozzanatok, a jelenlévők személyes a reakcióik, amelyel megakadályozni igyekeztek a tettet, a sikertelenség után pedig visszafordítani a visszafordíthatatlant. A beszámolók szemszögéből nézve kezdetben jelen volt Oswald Ernő és lánya Oswald Ágnes. Mellettük Glück Jánosné oswaldtági barátnője és gondozónője, aki Oswald feleségének öngyilkossága után az Aréna út 66-ba költözött. Rajta kívül jelen volt még az előbb említett cselédlány. 28-án hétfőn este ők négyen tartózkodtak a lakásban. Amikor Ágnes állapota rosszabbra fordult, elhívták dr. Fónagy Imrét, Oswald rokonát, unokaöccse volt, aki a lány kezelő orvosa is volt egyben. Miután megállapította a halál beálltát, elment Oswald Ernő testvéréért, nővéreként, húgaként szerepel. Húga volt. Glückné pedig telefonált Elek Arthurért, Oswald bizalmas barátjáért. Közben megtörtént a tragédia. Glückné szólt a házbelieknek, hívta a mentőket, telefonált a rendőrért. Valaki betörte az ajtót, és megtalálta Oswaldot a lövés utáni állapotba. Mit jelenítettek meg ebből a napilapok? A budapesti hírlap szerint Glück Jánosné volt jelen, Oswald lányának a barátnője, az orvosról nem ejtett szót. A magyarság az orvost megnevezte, egyébként általánosan csak házbelieket emletett, nem lehet tudni, hogy a lakáson belül tartózkodókra, vagy a ház többi lakói közül gondolt valakire. A Népszava az Oswald környezetében lévőket emlegette, ugyancsak megnevezés nélkül. Az újság tudott arról, hogy a lány állapotának esti súlyosbodásakor telefonált Fónagy Imrének, Oswald unokaöccsének, Oswald és az orvos mellett csak Glück Jánosné volt a betegszobában. A halál beállta után Fónagy elment Oswald testvéréért, Glückné pedig telefonált az újság szerkesztőségébe, Elek Arthurt keresve, hogy majd nem sokkal később az öngyilkosság hírével ismét telefonált. E tudósítás futólag a cselédlányt is említette először. A Petőfi napló a Pesti napló azt írta, hogy Oswald házukhoz hívta lányának egyik barátnőjét, egy fiatal özvenyasszonyt, vagy vendégúriasszonyt. Hétfőn este Fónagy Imrét hívták, aki megállapította a halál beálltát. Ekkor Oswaldon, az orvoson és Glücknén kívül a cselédlány is jelen volt. Az öngyilkosság után a zárt ajtót a nem részletezett házbeliek törték fel. Az Esti Kurír szerint, amikor Oswald Ági rosszul lett, az apja orvost akart hívni, de a beteg lebeszélte erről, majd nem sokkal később meghalt. Ennél többet erről a cikk nem tartalmaz. Az est említést tett Fónagy Imréről, az unokafivéről, valamint özvegy Glück Jánosnéről, aki férje halála és Oswald feleségének öngyilkossága után odaköltözött, és Oswald Ágit ápolta. Stb. Ami a lezárt ajtó kinyitására vonatkozó ismereteket illeti, bizony azok is eléggé szóródtak. A budapesti hírlap és Népszava szerint a mentők törték be az ajtót, a magyarság viszont nem nevezi meg az ajtónyitókat, ellenben megjegyzi azt, hogy a mentők és egy rendőr jelenlétében történt, hogy kivett abba részt, azt homály fedi. Az újság tudósítása szerint Glückné segítséget hívott a cselédlánnyal együtt, és a szomszédokkal nyomták be az ajtót, feltételezhetően ebben mindketten részt vettek. A Pesti napló úgy tudta, hogy egy szomszédban lakó férfit hívtak segítségül, aki feltörte az ajtót, az Esti Kurír pedig egy lassan kerékké váló történet közben jegyzi meg, hogy az ajtót fölfeszítették, hogy mikor, ki, ez már elhanyagolható kérdés. Az est írta meg, hogy a rendőrségi vizsgálat miként rekonstruálta a történteket, idézett. Az író miután becsukta az ablakot és leeresztette a rulót, leült a halottos ágy végében álló székre, és szembenézve lányának halálba merett arcával szorította közvetlenül a szíve fölé a revolvert. Meghúzta a ravaszt, és azután a székről előre bukott, és összegörbülve zuhant a padlóra, idézett véget. A budapesti hírlap szerint azonban Osváth a halottas ágy előtt egy széken ülve, vérzősebbel találták, amikor az ajtót betörték. A pisztolya földön feküdt. A magyarság tudósítója úgy tudta, hogy Osváth a karosszékéből lecsúszva a földön, nagy vértócsában feküdt. Öngyilkosság előtt minden felső ruháját kigombolta, és egyetlen a szívre jól irányzott lövéssel végzett magával. A Népszava szerint a széken a szokottnál is holtra váltabb arccal pihent, a sebbőr is alig bugyogott már a vér. Az újság megjegyezte, hogy az ágyban még ki sem hűlt Osváth Ági holteste, az apát a földön találták, mellén vérzősebbel, a szíve még dobogott, a pulzusa még vert. Felfektették a kerevetre, megmozdult, halálhörgést hallott, artikulátlan hangot bocsátott ki, lánya nevét említette. Az est szerint az ágy mellett arccal a földre bukva vértócsába feküdt. A pozsonyi anap erősen dramatizált változata szerint az ágy mellett feküdt a földben, fejéből vastag sugárban ömlött a vér, jobb kezében még füstölgött a revolver, bal kezével pedig görcsösen kapaszkodott halott leánya lecsüggő kezébe. Fontos körülmény, hogy a Rókus kórházból, ami a Blaha Lujza térhez közel a Rákóczi úton van, bejárat a Gyulai Pál utca felől, mikor indult a mentő, mennyi időt töltött az Aréna úton, mikor ért vissza a kórházba, és Osváth hol, mikor halt meg. A mentőnek végig kellett menni a Rákóczi úton, aztán a Rottenbiller utcáról letérni a Tököli útra, majd balra elfordulva az Aréna úton, azon végig menne az Aréna út Damjanics út sarkáig, ahol Osváth lakott. És ugyanezt az utat visszafelé is meg kellett tenni. Bár 1929-ben nem volt akkora forgalom ezeken az utakon, mint manapság, az oda és visszaútra, a lakásban való tartózkodásra minden további nélkül lehet összesen egy 3/4-1 óra körüli időt számítani. A Nemzeti Újság csak annyit írt, hogy azonnal kihívták a mentőket, Osváthot beszállították a Rókus kórházba, ahol hamarosan kiszenvedett. A budapesti hírlap szerint a kórházban néhány perc alatt kiszenvedett. A magyarság szerint a golyó a szívburkot sértette meg, a kórházba felkészültek az operációra, de már nem volt segítség. Osváth a halálos sérülés után még fél órát élt, mivel fél 11-kor lett öngyilkos, 11-kor halt meg. Az újság szerint 11 után halt meg. A Pesti Napló ezzel szemben azt írta, hogy 4:12 múlt néhány perccel, amikor Osváth már a kórházban, de még a hordágyon meghalt. Az esti kurult tudósításában az olvasható, hogy már az úton meghalt. Az est tudósítója úgy tudta, hogy Osváthot a kórház egyik külön szobájában helyezték el, de beszállítása után néhány perccel elszenderedett. A kolozsvári ellenzék pesti tudósításának értesülésére alapozva arról számolt be, a lakásra hívott mentők adtak először segítséget az eszméletlen állapotban levő Osváthnak, de már ők is megállapították, hogy sebesülés a halálos. A Rókus kórházba szállítottak, ahol már az éj folyamán odasiető, bizalmas barátai őrködő aggodalma mellett kilehelte lelkét, anélkül, hogy magához tért volna. Bármilyen halállal hal is meg valaki, ha csak nem váratlanul, élhet benne a vágy, hogy utolsó kívánságait halála után teljesítsék. Osváth halálon túlnyúló üzeneteit illetően szintén nagy a bizonytalanság. A budapesti hírlap szerint kabátja zsebében több búcsúlevelet találtak. Ezek között az egyik nővérjének, a másik Elek Artúrnak szólt. A leveleket átadták a rendőrségnek, és a címzettek még az éjszaka folyamán, tehát 28-a és 29-a között megkapták. A magyarság arról tett említést, hogy Osváth zsebeiben nagy számú búcsúlevél volt Elek Artúrnak és irodalmi barátainak. Az újság általánosságban hátrahagyott levelekről írt, amelyeket a halotta szoba asztalán találtak. A rendőrségnek, a rokonoknak és a barátoknak, köztük Elek Artúrnak. A Pesti Napló is a zsebben talált több levél ismeretét adja tovább az olvasóknak, amelyeket kedden vesz át a rendőrség és továbbítja a címzetteknek. Az esti kurír szerint a lakásban az íróasztalon látszik a feldőlt tintatartó, a szőnyegen nagy tintafolt, hiszen a végzetes éjszakán írt a búcsú leveleit barátainak és rokonainak. Az ellenzék egy búcsú levélről tudott csak, amelyben Osváth megmagyarázta tettét. A prágai magyar hírlap szintén a zsebben talált búcsú levélről írt, amelyet két barátjának, Kosztolányi Dezsőnek és Elek Artúrnak, valami nővérjének írt. Ennyi furcsa, egymásnak részleteiben ellentmondó, de a végkimenetelt meg nem kérdőjelező mozzanat láttán felmerülhet néhány kérdés. Vajon mennyiségi alapon lehet dönteni igazság és hamisság között? Az információk értéke összefüggésben áll-e az ismétlésükkel? Hiszen még az sem biztos, hogy az összes többi megállapításnak egyedül ellentmondó állítások a hamisak-e, és nem a többi, amit egymástól vettek át az újságírók. Felvetődik az is, amire a kéziratokkal, nyomtatványokkal bíbelődő filológusok magányos és lidértes óráikban nyugtalanító kételjel gondolnak, mit lehet egyáltalán kideríteni a dokumentumokból? Mennyit ér az összehasonlító módszer? Mi ad inkább biztos tudást, a dokumentumismeret, vagy az intuíció? És nem lehet végül kikerülni ezt a nyugtalanító kérdést sem. Mit látnak, és mit látnak meg a mindenkori érők? Mi is itt, a Vörös Szalon falai között, a körülöttünk levő világból. Köszönöm szépen a figyelmet.